Feszültségünk és feszültsége egy fázisunk és három fázisunk. A lila a törpefeszültsége, higgyenek nekem, szabvány szerint. Ha két az a két lát van, és a kis feszültségű.
Az is kék,
piros állalja, a piros a hálókkal legyen. Ezt egy szabványi határozta meg. Na most ugye, amit a lakásokban lakunk 230-as rajzatunk, az nincs kékbe. De hát az ipari felhasználásról is kell beszélnünk. Mert a sima
két
kék van, már piros két
kék, mert
csak érintésvédelemmel leváltoztunk, most a kérdezőrakszakaszon. Már kereskedelemben nem is lehet nagyon
kapni.
Tessék? Igen, na de ez a sárgi más. Most ugye egy házon belül vagy az ember legyen. Ez ipari jellegű. Hát ugye beszélnünk kell arról, hogy milyenek léteznek. Azt is megbeszéltem, hogy törpefeszültsége, amit ha ilyen lakásban raknak fel, ugyanolyan méretű, mint egy egyfázisú. Mit mondtam, hol van a két csatlakozó pontja? Nem az átolyan, hanem a húrján. Arra rá is van írva, hogy 24 volt vagy ami. Ugye így néz ki egy dugaszoló hajzat, mondjuk ez egy fázisem. Ugyanilyen méretű, hogy be tudjuk sorolni, és valamiért kell 12 vagy 24 volt, előfordulhat. Hogy nem azt a lilát rakják be, hanem ugyanilyen, így néz ki, és itt van rajta a két érintkező.
Köszönösen dugni véletlenül.
Véletlenül sem. Érthető? Tehát azt mondjuk itt az átlomban, itt pedig a húromban. Csak azért, hogy nehogy ez visszatér. Sőt, itt jött ma már a nögrand, a mellénkirin jelöli őket, tehát piros színűek, amire akarom használni. Tehát ha tünetmentesen van, akkor fölteszek egy fehéret és egy pirosat. Ez nagyon érdekes. De van olyan iroda, aki nem akar pirosat főtteni, hanem fehér. Megérti. Vagy rátesz egy matricát, az kész. De volt már olyan irodaház, ahol nem engedték, hogy pirosat rakjunk fel. Mert aki sorolóban volt, végig voltak. Volt három sima, három szünetmentes, csupán jöttek a számítógép, meg a telefon, sőt, mint több televízió rugalják, és ő nem engedte, hogy főtteni. Ez mindig a megrendelőtől függ, de most lehet vitatkozni. Ezeknek a bekötésével sincs gond, mert ugye itt nincs semmi olyan nagy dolog, mert ugye vagy alul vannak a bekötések, vagy külön-külön. Hát fázis nullát kell bekötni, meg az érintésével száz. Kérdez szépen ki. Szabály szerint, hogy nem a balba kötjük a fázis, a jobba a kérdés. Ez érintésvédelmileg, illetve a mi volt a lakítás? Hogyha lehet, hogy belenyúlunk, akkor hogy aki belenyúl a lakásba, a kicsenek, az meg nem válogat, hogy melyikre tudja a lakásokat. Na kérem szépen, ja, így van. Volt már olyan műszaki ellenőr, aki végignézte, hogy hol van a fázis vezető. Na kérem szépen, tehát megyünk tovább. A három fázis, tehát ipari jellegű zugor, már akkor kérem szépen megint van négy falusú, öt falusú, négy falusú, három fázis van, és kérintésvédelmi, az érintésvédelmi csatlakozó, mert egy keresztet tettem mindig nagyobb, mint a fázisvezető. A öt falusú a nullába, ugyanúgy az érintésvédelmi nagyobb, de csak egy meghatározott állami. Mert ugye 63 ampere fölött már nem szaroznak vele, mert ugye a szabvány is úgy írja elő, hogy onnantól már azonos keresztet nem kell. Nagyobban.
És itt a vezetékezésnél is így kell?
Amikor húzza be a vezetékeket, ugye a húzban.
Most a fázis vezetőknek. tehát a felügyelőtőnek a életekkel legyen a véleményedet.
Igen, most ez így van, de van egy olyan mérettáblázat, amikor nem. Tehát azt mondjuk, hogy 25-ig, pontosabban nem is így, 16-ig egyforma, 16-tól 50-ig a fele, egy keresztmetszettel kisebb, 50 fele a fele. Tehát azt mondja, a 75-ös, a 35-öset húzhatnám vele, de ugye nem a fele. Ez így szól, S, 16-ig S-re egyenlő, 16 után.
A
16-ig ugyanolyat kell húzni. Na kérdezzétek, mert ugye aztán változik, mert ugye most már félrendszer van, itt ez az érintésvédelmi szára vonatkozik, nehogy valaki félreértse, mert ugye most a TL-rendszer délik kis hazánkban, ugye ha 16-nál nagyobb vezetőt használ, akkor nem kell kibálni az 5 szállat, akkor csak 4-et kell kibálni. Majd a 4-et kell kialakítani a érintésvédelmi szára, ott viszont már véletlenül kell eljárni. Na kérem szépen, akkor ugye vannak a foglalatok, a sima menetes foglalatok, ebetűvel jelöljük, Edison lévőletésztesre vannak a B-típusú foglalatok, azok is ugyanúgy vannak méretezve. Úgy kezdődik a 10-es, ez a törpe, utána jön a minimum 14-es, 27-es a norvág, 40-es a góriák. Mindegyik, azt mondom E 10-es, azon menet van. E, vagyis B 10-es, az csapos.
Bajonetzár,
igen. Tudják ki az a bajonetzár? El kell fordítani. Első világháborúban láthatjék a puskacsövére, azért volt olyan zár, hogy nem a haverról kivette, nehogy na kérem, jellemezze a fordulatszám mérését, a második kellett, na ez egy jó tétel, önnek kellett húzni, 5-ös tétel. Jellemezze a fordulatszám mérését, paométerrel, generátorral, stroboszkóppal, számlálással.
Jó.
Ez menjen.
Na, vagy halljam. Tauméter hogy működik? Tauméter, hát azt mondta, tudja. Én mondtam? Na, hát ez menne is. Hát ha ezt mondta, hogy ja, viccel? Hát vele nem viccelem. Én maradom olyan ember. Na kérem szépen, azt mondja, mi is az a tauméter? Az egy olyan szerkezet, aminek kilóg a tengelye, de ha végeztet, megyünk át, mikor mennek át gyakorlatilag, és megmutatom a mérőterembe önnek meg. Egy ilyen kis műszer, kilóg belőle tengely, van a végén egy műanyag kú. Ja, minden motornak vagy forgó alkatrésznek a leszergályos csinál egy furatot, amiben meg tudja támasztani a tengely, abba bele lehet dugni, és ahogy ez forog, van benne egy alumínium henger, egy mágnes. Ugye megint indukció lévén mágnes forog, alumínium henger egymentű tekercsen számít, és állva köt a mutató, és annak megfelelően ő elfordítja, írja nekem azt, hogy mennyivel forog. Azt mondja, ugyanígy lehet, ha mechanikusan összekötjük egy tengerjel, tekercselőképeknél nagyon sok helyen, ahol kell számolni, hogy mennyi forgott, de nem csak itt a vízművek csak kinyitó embereinél, mert már nem ide kutcsan hárman állnak körbe, aztán tekerjük a szart. Van egy ilyen kis benzinmotoros, egyhengeres tekerőjük, ráteti, és valahogy számláló, és tudja, hogy mennyit kell a csapon nyitni. Ott össze van kötve a tengelyel, és amennyi forog, ugye azt számolja. A tauméter generátor, az meg egy egyenáram generátor, vagy észre lehet háromfázisú is, csak egy irányító van benne, megfelelő fordulathoz X feszültséget ad le. Ez lehet 1 volt, 10 volt, vagy 100 volt, ugye nagyobb volt, mint 100 volt, az nagyon kicsiknél 1 volt, itt nekünk van 10 voltosunk, ugye mérkőzéssel a munkaerőnökkel, nem, a másik csoporttal megmutattam neki, de meg fogom mutatni önöknek is, ha átmegyünk lesz a nézőnk, hogy előkösül még nem melegedett be a edzésre, akkor megmutatom, hogy hogy néz ki mérésben, nem mutatta meg maguknak, kitettek a Mátyás tanáról. Varga tanáról?
Varga tanáról.
Nem mutatta meg a TAO generátor?
Bolcsóról.
Ja, Bolcsóról azt
mondja.
De akkor megmutatom önnek.
De nem
tett ügységből. De így van, azt mondja 1000 fordulatnál le a 10 voltot. 2000-nél 20 voltot, 3000-nél 30 voltot, és a feszültségnek arányába tudja meg leolvasni az értéket. Ez így voltmérővel lehet mérni, majd meg fogom mutatni, hogy lássák így. mindenkinek. Sőt, itt bejöttem a 2024-be, ahol ekkora távolgenerátor van, mert a szinkrongépnek a fordulatát kell mérni, és a 100 voltos. Na kérlek szépen! A stroboszkóppal az a lényege, hogy a stroboszkóphatás olyan villogó fényt bocsátunk a tengelyre, amelynél állni látszik. Ezt is meg fogom majd maguknak mutatni. Az a lényege, hogy úgy néz, van egy villanyosöves lámpa, van rajta egy kijelző, van rajta egy pisztoly, kettő annyit be kell dugni, de körülbelül besatszolom, hogy mennyivel foroghat, mert hogy az a gáz, hogy ha alá teszem a mérés határt, akkor én mindegyiknél fog mutatni. Miért? Mert ugye a forgás miatt a többszöröse megjelenik, a felhalmon is kusok, bocsánat. Ugye megvan, hogy a 3000-et 6000-nél is meg tudom mérni, hogyha abban a mérés határba teszem. Érthető?
Igen.
Na most ezért közelítőleg meg kell tenni, és akkor el kell benyomni a pisztolyt, és látja, van rajta egy portméter. Látja, hogy forog a tengely, és azt látja, hogy erre forog a tengely, visszafelé jön a jel. Van rajta egy, ha meghúz egy szenzával, vagy például a sárga motorokon rajta van a kuprung, ugye az a szögletes kuprung, az ugye szaggatja a fényt, nem kell megjelni, és lehet látni, hogy arról a kielbe felé fogod, akkor elkezdődik tolni, és akkor meg elindul ellenkezve, és akkor már lassan tol, és csak megállt az éppen, és leolvasom, hogy mennyivel, alá pontosan megadja a mértéket, de ezt is meg fogom mutatni, hogy lássanak ilyet. Na kérem szépen, a C-kérdés, anyagismeret, csoportosítja az acélokat, tulajdonságuk felhasználásuk szerint. Jellemezze a dinamo és transformátor anyagokat. Az acélok, kétfajta acélokat ismerünk, a szénacélok és a tökötött acélok. Kérem szépen, Gépész úr, vasgyártásból kérdéseket. Azt mondja, a vasgyártás, nem kapjuk el, vasgyártás során milyen két nyers vasat nyerünk?
Milyen két
fajta nyers vasat
lányos.
Nem, azért nem jelünk. Nyers
vasat.
Hoppá, ott hallottad? Szürke nyers vas és fehér nyers vas. Melyikből csinálnak a célt?
Fehér
nyers vasból csinálnak a célt, a szürkéből ötvényt.
Igen?
Nem, mert fogják nálam, hogy nem ismered vele arra a téletben. Na jó, tehát nekem. Fehér nyers vasnak a 10%-át már látom. Kezdte volna mondani?
1,7%.
Igen, de ez még elég sok. Az acélba sokkal kevesebbnek kell lenni. Nyilvánvaló, hogy...
De onnan beszélünk az acélba?
Onnantól acélok. Hát így van, mert a fehér nyers vasnak csinálunk. Hogyan csinálunk? Mert ugye mikor megnyerték a nyers vas, az írt a nagy fogóból. Akkor már rögtön úgy fogják sorolni, hogy ebből acél lesz. Hogy csinálják? Mert 2,4-nél veszik le az utolsó fehér nyers vasat, onnantól már nagyon szürkül, tehát abból még csinálnak. Hogyan égetik?
Oxigénes voltja.
Jaj, Tibi! Milyen eljárás? Az a Siemens Martin. Ugye ha már ezt azért nem alkalmazzák, ma van a másik fajta, az ASMR és a Thomas acél, azt ugye hallottak róla, ahol belekeszik a, kiöntik a nyersvasot egy nagy tégelybe. Tégelyt megdöntik, és fölötte oxigént vagy forró levegőt fújatnak át ebben a pillanatban, és kiég belőle. Vagy a tégelyen keresztül fújatnak oxigént, ez a Thomas eljárás, vagy a Bessemer eljárás, mind a kettő ugyanaz, az a lényege, hogy a szén kiégjen belőle. És akkor ezt ők már tudják, hogy mennyi, így fognak nyerni acélokat. Minden acélokat, a szénacélt is, meg a ötvözött acélt is csoportosítják. Vannak a szerkezeti acélok, minket érdekelnek ezek le. Aztán jönnek a felszám acélok, a különleges acélok, a finom acélok, hadnasoroljak. Mind a két kategóriába tartozik. Csak az ötvözött acélokból csinálnak orvosi cuccokat a finom acélnál. Itt meg például nagyon finom gépelemeket csinálnak a finom acélból. Ezt a gépész kollégám jobban el tudná mondani. Minket a szerkezeti acél érdekel, mert abból az acélból készítjük a transformátor és a dinamo lemezeket. Mit tudunk mi erről a
szerkezeti acélról. Milyen mágneses anyag?
Dina.
Milyen?
Dina.
Melyik mondta ezt? Az nem, az a fotózásnál van dina.
Ezek ferroanyagok. Bocsánat, tévedés. A vas, a vas tartalmú anyag, a nikkel tartalmú anyag, ezek marha jó mágnesek. Tehát ezért lesz belőle ferromágneses anyag. Mit jelent az, hogy ferromágneses az anyag?
Felmágnesítető.
A gondolkodóra nagyon ír. Mi az, hogy ferromágneses az anyag?
Nem, ugye van ferro, dia és para. A ferro a nő, a permeabilitás egynél nagyobb. A dia egy, a para az kisebb, tehát az rosszabb.
A para nem normális.
Tehát mi a ferromágneses anyagokat használjuk. A ferromágneses anyagok kétfajta mágnesesség van benne, a lágy és a kemény. Hoppá, mi a kemény mágnes? Nem jó kemény. Ő lesz állandó mágnes. A lágy, fölmágnesedem, kicsi a hiszterézis görbét. Tanultuk a hiszterézis görbét az ismeretből. Ugye van egy úgynevezett szűz görbe, az első mágnesesési görbe. Ezt azért tudni kell, mert ha megkérdezi az elnök, hogy mi az a hiszterézis, nem is tanultál?
Nem.
Tehát, hogy az első elmágnesesési körbe értünk a csúcsra, onnan tovább nem megyünk, mert egyenes lesz, tehát terítődött az anyag. Ott megállunk, kikapcsoljuk a mágneses teret, akkor visszaesik a B, elfordít, mi volt az az emanenciáig. Tehát ha megfordít a polaritását a mágneses térnek, akkor esik nullához a HC pontig, a koherzitív erő, és utána fölmegy megint az ellentétes irányba. Akkor megint kikapcsolom, visszaesik. Nem.
De volt valami ilyesmi, de nem volt.
Jó, tehát akkor tudják, ahol a görbe szagad, az a kemény mágnes, ahol a görbe keskeny, és ezek a lágymágnesek. Mi nekünk a villamosgépek miatt a transformátoroknál, motoroknál lágymágneses anyag kell, mert ugye állandóan változik másodpercenként a mágneses tér iránya, hát ezt marhára el kell neki viselni. Ezért még mi rontjuk is ezeket az acélokat, szilíciummal, magnéziummal ötvözzük, 0,3-0,4%-ig, és így készülnek a dinamó lemezek és a transformátor lemezek. Még egy, hogy ezt meleghengerléssel készítik, utána még lehet, hogy homogénizálják hideghengerléssel, mit jelent, hogy egy irányba állnak a szálak, hogy a mágneses teret jobban levesse. Mikor ezt elkészítették ezeket a lemezeket, utána szigetelik, régen lakkozták, ma már nem, ma már foszfátos eljárással. Ugye biztos mindenki látott rosszabb oldalt. Mikor bekent a vasat, akkor ott hagyja, megszállat, az ilyen fehér színe lesz. Azt is próbált, hogy szöggel meghúzza a reket. Na, tudom, ilyen foszfát anyagban csinálják, csak egy nyelvetesebb vonják be. Másfajta, mint ez, mert ott nem kell rosszat nyers a fém, de azzal egy mikromastagsági réteget, szigetelő réteget vonnak rá. Utána stancolják, kész, transformátoros kolléga helyzető kolléga tudja, hogy készülnek ezek a szakok. Na, tehát megyünk tovább, tehát ezt kellett róla tudni.
Kívei. És oda, neki is kívei.
Ne, ami a grafó, hát ő csak jobban.
Ne, látom.
Még tudja, hogy
mi. Ja. Eleje, valaki.
Ha elbotlik, akkor legalább tudja, mi esett.
Ó, apukám, nézze meg, két forintra akartam. Hát, tartsék, meg. Nem tudom, hogy van. Valamelyik nem dobta mi, a vén hülye majd lehajolja. Valasztak is rajta.
Ott is meg.
Ott lenne a szép, a tárban csopták oda ragasztani. Na, így fogálták. Megvetítjük a napszerűokat, ugye a felhasználás szerint kérdezik, ezek, amit felsoroltam, hogy szerkezetje. Erre mi azt mondjuk, hogy ez egy cső. Vagy azt mondjuk szögvas, nem igaz? Az a cél. Tehát érthető? De az a szerkezetet, a lemezek, azok mind a célok. A zártelvény, az is a cél. Csak mi ugye megszoktuk, hogy vas. Tehát olyan 7%-a van, ezeket úgy hívjuk, hogy szerkezetet az igerendák. Ez mind a cél.
A betonvasatnál ugye van a keményebb, amit már előfeszített betonvas, aminek ilyen bordázaton az oldalán, az kurva kemény elkülészen is lehet. Tessék, lehet, hát abban igen, abban vágják, de marha szívósak. És azt ráadásul, amikor csinálják a előfeszített gerendákat, azt meg is húzzák. Persze, na de ez most minket nem érdekel, nem érdekel. Ismertes a szakmában gyakran előforduló foglalkozási ártalmakat, betegségeket. A betegség az meg balesetből következett betegsége. De lehet olyan betegség is, amiből lehet ártalom.
Több év alatt alakul ki például.
Persze. Szilikózis, ugye vés, állandóan vés, falmaróval tója, akkor van portivot szalik, rákötni kész, liszt, teljen a levegő. Nem tesz föl szárkosarak, már be is lélegezte, nem is vesz észre. Építőiparban, akik nagyon sokat dolgoznak, ugye épületi rendszeréssel foglalkoznak, hogy olyan nagy porátalom van. Tehát ezek arról beszélünk. Zajártalom, állandóan légkalapácsai szültébe keresni, ez is szanatétrázza az üzleteit. Aztán másik nap már nem tudja fölemelni a karját. Tehát ez így lesz általom és betegség. Világos? Az is, hogy az épületen nem rakják be a nyilvánzárókat, aztán még önmagam dolgozik, mert majd azt a legvégén rakják be a
gyerekutatot.
Ki van jobb, meg magának is a tüdeje. Na kérem szépen, tehát erről kell beszélni. Tehát itt áll én a villanyszerelésben olyan sok szakmai átadom a por. Zaj, a rezonancia, ezek vannak. Most ugye, hogyha heggezt, akkor villamosít a szemére. Az én oldok én is ott lehet, mert ugye fiatal emberként kezdtem dolgozni. Én vasatra körülött fölrakni a tartót, tartott is fogni meg heggezt, hogy te van, így becsuktam, jó. Na most ezt végig csináltam mondjuk három ilyen épületet, akkor utána a szemem ilyen rohamosan rohlott. Ezért van ilyen okurálja.
A szomorítsz rakszatálja.
A szememre akkor nem láttam. Igen, hát a gyulladás van, mikor valami van bele, igen, de én nekem olyan nem volt, ez volt a lényeg, hogy annyira nem néztem bele, de tönkre vágtam. Egyszer nagyon belenéztem akkor a szemklinikára, hogy tekem volt. És láttam, harpa nyomattam egy kicsit, három napig. Na tehát ez előfordul. Az a fiatal bohosány, mint idikében. Le kell lőni mindenkit, ne állni. Ollom van, ha már ma már nem ollom, szurók vannak.
250 forint egy golyó, ennyi. Annyit még kifizetek én is, azt kérdezem.
Ennyi jelensége van. Mindenkit után mi, maga körül. Jobb lesz nekem is vigyázni. Majd azért szólok a lökös kollégámnak. Figyelj, agresszív a palért is, kettőhúszat sikrasod meg. Sokolod Tóth Lapalinak. Na, megyünk tovább a kérdés ebben a kérdéssel kapcsolatban. Ez egy könnyű kérdés. Azt mondja, hatos cételtől ismertes a túlállamvédelem eszközeit, szerelőnyei, térjenki, működésükre, államköri csatlakoztatásokra. Ugye a túlállamvédelmi eszközök, az olvadó biztosíték, hát két fajta van. Kis teljesítmény és nagy teljesítmény. Utána a kis megszakító. Ugye a olvadó biztosíték a villamos áram hőhatását alkalmazza, a kis megszakító mind a kettő villamos áram dinamikus hatását és a hőhatását. Ugye az állatnál a dinamikus hatás, túl terhelésnél pedig a hőhatás. Ugye elmondtuk, ugye itt az nem áramköri csatlakozások, nagyon sok fajta van. Az általában van egy bemenete, kimenete. Régen a kis megszakítoknál az államirány meg volt jelölve, mert a tekesnek akkor nem volt, úgy volt elkezdve benne, hogy teljesen mindegy legyen az államirány. Most teljesen mindegy az államirány. A régi kis megszakítók, látnak az oldalán van egy nyíl, hogy merre kellett a bemenni. A mai apnál már nem számít, teljesen mindegy, tehát általában valóra szokták körül vannak az elmegyeket már. A biztosítóknál, a diadetrendszerű biztosítóknál pedig a talpérintkező mindig a bemenet, ez érni biztonságtechnikai szempontból, mert kicsavarom becsúszik a kezem és az oldalérintkező van, akkor csítős a buli, tehát nyilvánvalóan ezért. Csavaró csatlakozások vannak, ma már ugye ahhoz, hogy összekössük őket, akkor különböző vésű színeket használunk, tehát erről meg megint meg kell beszélni. Na kérem szépen, hát ez egy könnyű tétel megint túlállamvédeletnek alánynak, ennyiből tart az egész eleje. Most azért kell tudni, hogy melyik a délrendszerűek általában a kis teljesítményűek, a nagy teljesítményűek, az N-típusúak. De ma már ugye van a úgynevezett maszkot, megszakítós hengeres biztosítók, többnyire ezek fordulnak elő. Miért? Mert ugye biztosítékot, a kis megszakítót, szakavatatlan személy is visszakapcsolhat, ezért maszkolt állapotban ilyen szerkezeteket használunk. Ez biztonságtechnikailag egy nagyon célszerű buli, mert nem kell kimenni mondjuk egy lakóépületbe, akkor a közös képviselő lemegy, kihúzza a megszakítós biztosítékot, kihúzza a henger biztosítékokat, mivel fölül van a betápja, nem látsz, kihúzza, betolja az ujjat vissza, és biztonságosan vissza tudja tolni, anélkül, hogy ő bármilyen sérülés. Mert csak a kapcsolónak a falja van kívül, az egészen műanyag lappal el van maszkolva. Na kérem szépen! Jelen ez az ipari hűtőberendezések működésük alapján. Mi csak ugye a hűtőberendezésekkel kezdünk, mert az kevesebb, a hűtőberendezések két fajtája van, a kompresszoros és az asszorciós, meg még a félvezetős, ipari jelleggel csak a kompresszoros használjuk. Mert ugye hűtési teljesítményben sokkal jobb, mint a másik kettő. Ezzel csak minket annyit érdekel, a hűtőrészvel nem foglalkozunk, van, mintha netán véletlenül az erről megint okatékoskodik, vagy a kamaraitől, akkor annyit kell mondani, igen, hűtés lényege, hogy halmazállapot változást idéznek elő, ez hőelvonással jár, ezt használják fel a hűtésre, ettől letárgyaltuk a hűtőközöget, minket a villanymotorok, amelyek a kompresszorokat mozgatják, ez a lényeg, hát nyilvánvaló ezért kell erről beszélni. Ezek a kompresszormotorok azért tetemes méretűek, 10 kilovattosak, vagy még attól nagyobbak is, például egy hűtőháznál ott van 4-5 darab, melózik, sőt, mit nem is egyszerű kompresszorokat, dugós kompresszorokat, nem csavar kompresszorokat, tehát azok meg nagy teljesítmények, nyilván van nagy teljesítmény motorra van szükség, ez a világszerű feladata. Következnek a ipari hűtőberendezések, voltak először az ellenállás hűtésűek, ebben is az ellenállás hűtésében össze a fém ellenállások, ezek ezzel szerzőt szokott bírnak, mert ezzel fordít hűtőn, akkor szép megolva. Tehát nyilvánvaló, tartósan ezzel szerzőt szokott. Általában edzőkemetszék, milyen használják, ellenállásos kutatból, fémből van. Tehát ellenállásos, legképpen ellenállásos. A fém megből készült, meg a szilikátokból készült. 1000 fokig a félhúzalokból készül. Meg 6-os húzal meg van tekerve, oda tolják, aztán egy ilyen rúgszázan lesz fölnál. Tehát ugye ebből feliratják az edzőkementét, ugye az edzőkementében szülikon fölé fűtik a szolgokat, 800 szerzőszakra szétteszik a fémnek kristály szerkezete, és akkor az edzőnek az a lényege, hogy hogy csúszni le, és hogy kristály szerkezetek alulni. Az edzés nem esítés, hanem ugye mi foglalkozunk vele. Utána vannak a kerámiai égetőkemencék, azok 1500 fokig, sőt még többet is tudnak, ezek kérem szépen szilikátfúzak. Ez úgy mondom, nézni, mint egy köszönükő, csak fel van ezüsten vagy alumíniummal gomba vége, hogy jól vezet az elektromos, üleges belülről, mert a hőterjedés, mert nehogy elpattanjon, igen, kemény anyag, könnyen törik, könnyen pattan, mutattam maguknak, de aki nem látta, szólt át, mondjuk a 202-es teremtés megmutatom. Következik a rangféle iszonyos szemencel, a két fajta van, változatok a szűk, hogyan lehetne táplálni, vagy egyennel. Egyennel a szükségnél az alumíniumgyártásra szükséges van, az alumíniumok szület nem bírjuk, csak 2050 a olvadás fokú, Celsius fokú alumínium oxid, nyilvánvaló, most az alumíniumnak sokkal kevesebb az olvadás pontja, nyilvánvaló, hogy ezt úgy kell kitalálni, és azért, hogy legyen, hogy amikor megolvad az olvadék tendáljon az aljához, és ugye ott 1000 fokon tartják, még hozzá különösszett a mutkutendetét. A háromfázisú iszlényes kementék a szatérgyártásban alkalmazzák, az a lényege, hogy ez pedig keveri az olvadékot. Berakják az anyagot, megolvasztják iszlényel, az iszlények között, és a szenek szénrugak között, ilyen szénrugak, 20-szerűk átmérő szénrugak, között az ív létre, és az ív keveri az olvadékot, mert az 1500 fokos, 1500 fok feletti olvadékot nem lehet akármivel megkeverni, ezért ki kellett volna találni, hogy ezt magadani. Tehát ezzel kell következő az indukciós kemence. Van egy téged, körbe van tekerve tekercsel, és erre középfrekvenciát 600 kHz-et kapcsolnak. És ugye nyilvánvaló, ha önvényállom vesztesége a vasak, ahol találkoznak, az megolvad. Ennek is az a lényege, hogy ugye tudjanak acélokat készíteni, a mágneses mozgás keveri az acélot, az olvadékot, és nyilvánvaló ezzel készítik van. Ugye ezt úgy hívják, hogy a középfrekvenciás indukciós kemence, vannak a nagy frekvenciás indukciós kemencék. Ezek pedig egy keretből állnak, egy-két meg a hertes megítolnak rá, és tolják át rajta a udat, és az abban a pillanatban megolvad, ahogy hallott tovább, az olvadék az végig kihagyja a fenete. Hol használjuk ezt? A félvezető gyártás, szilícium-grúd, egy kristálya kizárta, és lát, hogy azt vákumban csinálják, hogy nehogy egyesüljön valamiben. Nagyon jó. Megyünk tovább. Vannak a infrafűtés, hogy ennek az a lényege, hogy az anyagokat belülről a szilárd anyagtól melegítünk. Mert nincs csirkét, mikor sütik, azt még nem ettek úgy, hogy a csont mellett véres, mert a csontról visszalelődik az útra és kifelé süti a csirkét. Ami otthon belvágja a forró olajba, mivel nem azokatja, hogy már nincs itt a faj az asztalon, és kivetjük kiesült állapot, a csont mellett véres. A virgyék a soha nem merüve, ez úgy kell. Minket azért nem érdekel, mert nem virgyékét akarunk venni, hanem nekünk képjármű szállításban festék, kettőnk a képjárműt lefesti, átviszik ez ilyen infra soronkor, infra a testeken, és nyilvánvaló már is
megszáradtató
a fénytől vissza belülről. Ugye mi a gáz, hogy felülről elpárolog a oldószer, hogy bőr keletkezik, alatta meg nem tud elpárolni. Ezért ugye átfűzik ezen a folyoson, és akkor megszárad, azonnal csinálható bármi a gépjárművel. Na kérem szépen. Ennyi lett volna. Menjünk tovább. Jellemezze a fényvezető ellenállását. Értelmezze a soros és párhuzamos vegyes kapcsolás programát, ez elektró. A fényes ellenállás fogalma kérem szépen, ugye van egy úgynevezett fajlagos ellenállása minden anyagnak, így a filmeknek is, ez a ró. Meg akarok egy ismeretlen vezetőnek a ellenállását határozni, akkor annak kell tudni a hosszát, kell tudni a fajlagos ellenállását, kell tudni a hosszát, kell tudnom a keresztmetszetét. Mit jelent ez? Hogy ez egy egység, egy meghatározó hosszúságú 1 négyzetmilliméter keresztmetszetű anyagnak az ellenállása ohmokban mérve, ez a hossza, ez a keresztmetszete. Van például egy 20-as keresztmetszetű anyagom, 5 méter hosszú, fajlagosan 0,0 valamennyi, meg tudom mondani, hogy mekkora az ellenállása, amikül, hogy pont benne. Ezt táblázatból kapjuk meg, mi nekünk csak ez azért kell, mert későbbiekben beletéket kell számolnunk, méretetünk, ezért kell tudni ezt az ellenállást. Ezt a képletet is. Ha viszont fény tápvezetéket akarok méretezni, akkor ez úgy egyenlő, hogy R egyenlő rosszor 2L per A azért, mert oda megyek, meg visszajövök. Ugye, ha én adok valaminek gyalej, akkor egyiken megy, másikon gyűjt. Három fázis esetén is így számoljuk. Ha viszont azt mondja valaki, hogy van egy 100 méteres kuny vezetéken, egyes rész, mekkora az ellenás, azt ki kell számolni, egyenlel számolunk, igen? Csak tápvezetéket számolunk kétellel. Ezt azért mondom, és azért is imadta, hogy elmenírás mindig a lehet ilyen példa, tehát nehogy összefelejtek, gondosan kell elolvasni rá. Megmondja, hogy van 100 méter vezetéken, határozza meg az ellenást, akkor csak egyenlel számol. De azt mondja, hogy kell készíteni a kutatónak 20 méterre tápvezetéket, 20 ampert vesz föl, 230 volt, teljesen mindegy, hogy egyen vagy, mert lesz ilyen tükkös, hogy 200 volt egyet feszültség kell akarom megtáplálni, lehet a romi ilyen van rajta. De ki kell számolni, milyen keresztmetszetű húzat kell. Ha kiszámolt és kijött törpész, úgyhogy azt mondja, hogy kijött 2,02, akkor 2 is, ha lesz jó, de ha kijött 2,58, nem telepíthetek vissza.
4-es.
Tehát 4-es. Tehát arra vigyázzunk, hogy minden esetben úgy számoljuk, hogy 3%-kal, és úgy számoljuk, hogy fölfelé kell kerekíteni, tehát akkor nem kell külön melegedést számolni, mert egyébként kellene a melegedésre is számolni, csak az összes ampert áramsűrűséget kell tudni. Egyébként az áramsűrűség 2,5 ampertel négyzetmérméterenként, de nem mindegy, hogy csőbe van, nem mindegy, hogy falva van, nem mindegy, hogy kint van a szabad levegő, hát ez mind-mind befolyásolja. Ezt megint kéne egy táblázatot tudni, vagy kell egy műszaki kisokosnak lenni, hogy kinyalja az ember. De ha 3%-kal leszed, az mindenhol megfelel, pláne úgy jön ki határérték, és főkeresítem, akkor meg tud irányítani. Igen? Na, kérdezik. Soros és párhuzamos ellenállás fogalma. Már ezt én meg letörölöm, mert itt volt ez, most ne legyen.
Kontrolás.
Kontrolás. Kontrolás. Kontrolás.
Azt mondja, szó, egyenlő. 0,0175 tízezred ohm négyzetmilliméter per méter, az A elé 0,029 ohm négyzetmilliméter per méter. Ez azért lényeges, amikor majd a dimenzióba vált, hogy néha jön ki keresztmetszetre, hogy ellenállás lesz. Na kérem szépen, soros ellenállás. Ha vegyes kapcsolásban vannak az ellenállások, ugye mit kérdez, hogy az ellenállás párhuzamos, soros párhuzamos vegyes kapcsolása. Vegyes kapcsolása az, amikor van egy soros tagom, van egy párhuzamos tagom, megint van egy soros tagom, megint lesz egy párhuzamos tagom. Aztán megint van egy soros tagom, hadd variáljam. Nyilvánvaló, bocsánat, nem ide tesszük, ide tesszük. Ugye azt kell nézni először, hogy mindig úgy kezdjük a számítást, a megoldást, hogy az alapból. Azt mondja, ugye itt van egy ellenállásom, ebből kell csinálnom egy ellenállást. Tehát mivel két ellenállásom, az R1 eredőm lesz, az R1-szer R2 per R1 plusz R2. Ez az úgynevezett reklusz két ellenállásnál számolhatok vele. Megkaptam ezt, tehát akkor lett itt egy ellenállásom, lett itt még egy ellenállásom, és itt van párhuzamosan rajta a harmadik. Ugye, mert ez lett egy ellenállás, ez lett. Akkor ezt a két ellenállást összeadom, és azt mondom, hogy Rx plusz Rn, teljesen mindegy. Megvan, ebből kaptam egyet, és akkor azt kaptam Ro, és ez meg lesz R10-es. Akkor az R-ó és az R10-est megszorzom, plusz az R-ó, meg az R10-et összeadom, megkaptam az R-X-et, vagy akárminek nevezzem. Ugye akkor ez már egy ellenállás lett, akkor itt maradt az el valami, ezt a kettőt összeadom, és úgy lesz az elmerevő, ugye? Tehát úgy kell lebontani, hogy mindig a párhuzamostól kezdve visszafejteni a dolgot értelemszerűen. Na, kérem szépen! Következik a D, ez általában piti kérdés, ismertesse a biztonságos munkavégzés feltételeit. Hát nyilvánvaló, mindenkire rá van bízva, mert lehet úgy is dolgozni, hogy na, két téglára teszem a létrát, egyik lépcsőn meg fölülve, ugye úgy áll meg a létra, hát ez nem biztonságos munkavégzés, mert ha lépcsőn kell létráznom, akkor igenis meg kell a lépcsőfokainak megfelelően hosszabbítanom azt a két lábat, általában úgy szokták csinálni, már nem gond, önmető csavarral megtudják két lábat. De ugye régen azt csinálták, hogy két lábfőt akarták, hogy egységben legyen. Ez az elég durva dolog, mert tényleg a kiugrik, ha olyan meg lekérezkedik a lépcsőn. Gyurult, gyurult, és akkor dan-dan-dan-dan megy lefelé a fajt. Tehát ezek. Nyilvánvaló, mindig biztonságosan kell dolgozni, létrát nem szabad lefesteni, létrát látni, hogy nem szabad használni magadra a biztonsági övekkel, minden esetben úrára rá kell tenni a sap, valamint a kalapot, védősisakot, védőszemüveget, védőkesztyűt. Tehát nyilvánvaló minden munka folyamatnak megvan a biztonságos munkavégzése. Annak ellenére mégis történhet baleset, összecsípem a csípő, vagyis a kombinált foglóval az ujjamat. Kurványát akkor úgy káromkodott visszahéztek, ahol összevett egy vérfolyat. Valaki szól, nyugközben nyom a kombináltat, ilyen kurva egyébként volt csíptem az ujjamat, most már ilyen. Rohadt életben te is most tudsz szólni. Nem, akkor azért véletlenül bejönnek a balesetek, mert minden munkát biztonságosan. Most itt majd megint az lesz, hogy na, létrán hogy végzi, elmondani az egész munkafázist a villanyszerelőnek, az elég durva lenne 20 percig a kosztüme előtte. Na, mondja létrán, állványom, vés és közte. Tehát kitalálunk egy-egy munkafolyamatot, én vagy az elnök is mellettem, de remélem nem fog szokatni az elnök, csak oda jön, mert nem szokott. És akkor mondok egy munkafolyamat, annak el kell mondani, hogy biztonságos feltételét. Érthető? De azért tisztában kell lenni. Ugye a kézi szertámoknak milyennek kell lenni, Tibike? Most mondta, nem szarnak 8000 forint,
szart
venni, szigeteltnek kell lenni.
Tisztának, karbantartottnak,
jó, vizet. Megmosod.
Na, ami a nem...
Ne szagozom, hogy a tekezzek, és...
Kétán lemosod.
Haverok azért nem hagyják ki a Tibi, azért valami rosszát tesz a tűzre. Már kellene golyóval szólni,
kurvaj. Van féletének így nyugi pénzzel.
Na jó. Tehát kérem szépen, ez a D-kérdés is világos? Hát nem, hogy valaki nekem pánik helyzetbe kerüljön, hogy miattal kell lenni. Billy? Na, megyünk a hetes kérdéshez. Jellemezze a mágnes kapcsolókat térjenki kiválasztásuk szempontjaira. Ismertesse a vezérlő áramkörökre vonatkozó előírásokat. Mágnes kapcsoló, milyen jellemzők tudunk rá? A villamos áram mágneses alapját, működésük a villamos áram mágneses alapját. Alapszik, ugye van egy szigetelőtart, majd egy állóvasmag, azon egy tekercs, utána egy mozgóvasmag, azon vannak a mozgóérintkezők, nyilvánvaló szigetelővel, majd az egészet bezárja két szigetelő, amin az állóérintkezők vannak. Ha a tekercs a feszültséget kapcsolok a bára, mert körülötte mágneses rész összerántja a két vasmagot. Amikor lekapcsolom, akkor a két támaszkor rugó szétnyomja a vasmagokat, nyilvánvaló azért kell rugót alkalmazni, hogy a pillanatelők és nyitást és zárást biztosan is tenni tudjuk. A zárással nincs gond, mert a mágnesesség hirtelen érkezik az úgy rám, mint a részegység, de a szétválásnál ugye rugott erőt kell használni a megszakításhoz. A mágnes kapcsolóknak nagy előnye, hogy nem kell jelen lenni, tehát társadalmányozhatók, távműködtetetők, ezért automatikáknál, vezelőseknél nagy előnye, mint a vált. Kiválasztásuk úgy történik, hogy van négy fajta tüzemcsoport, és azt mondja, AC1, AC2, AC3, AC4. Most mondja, hogy ha véletlenül azt mondja az elnök, van DC1, DC2, DC3, DC4, az egyen feszültségű hálózaton alkalmazzák, amivel önök nem igazán találkoznak ilyenben, mert nálunk ha van ilyen egyen feszültség, az a köszörgépek síkmágnese, a darum lévő mágnes, ami címbálja föl a vasat, de azokat nem DC-s kapcsolókkal kapcsoljuk, hanem AC-s nehéz üzemű kapcsolókkal kezdünk be. Tehát mit kellett? Könnyű üzemű, közepes, nehéz üzem. Ugyanez van a legyen, DC-1, DC-2, DC-3, DC-4, ezzel nem foglalkozunk, mert ez az egyenék.
Az AC1-2 a könnyű?
Nem, az AC1 a könnyű, a 2-3 a közepes, a 4-es a nehéz. De ha vásárolnak mágnes kapcsolót, és rá van írva, hogy 15 amperes oldalára fordítják, az oldalára fő van ragasztva, vagy benne van egy papír, amit meghatározzák, hogy milyen üzemre használható. Nyilvánvalóan egy 15 amperes az általában közepes üzemű. Beosztásba kerül, 2-es vagy 3-as lesz. Hogy a közepes beosztásban is lényeges, hogy mit fogunk mozgatni, egy csúszhagyűzős motort, vagy egy rövidre zárt motort. De nyilvánvaló, ha kemencét kell kapcsolni, az ütő kemencéket, az mind nehéz üzemű. Az a bekapcsolás pillanatától végig tudja, hát egy 15 amperes kapcsolva, egy 15 amperes kemencét nem kapcsolunk. Mert az nem bírja ki, az csak közepes üzemet bír ki, annak egyet följebb kell, tehát az egy 25 amperes kapcsolót kell beletenni. De ez föl van tüntetve a kapcsoló dolgra, vesz egy mágnes kapcsolat, mindenkinek benne van. Azért, hogy tudják, hogy hova lehet fölteni. Egy villanymotor az közepes üzemű. Abban is a kisebbek. De hát az indulás után visszaegy. Indul háromszoros árammal. Van egy 15 amperos mágnes kapcsoló, és kapcsolok egy motor, ami induláskor 15 amper tett föl, utána visszaesik 7-re. Vagy még kevesebbre, 5-re. Az nem esik vissza. Annak 15 amper csókol az első pillanattól a 24 órán keresztül, ez nehéz üzemű. Az állandóan az áram megy át rajta, nyilvánvaló, ott melegedni fog, tehát azt úgy nem engedhetem a 15 amperes kapcsolónak, mert bármi is fogyarán át, lazán megy csavar, azonnal melegedni. Igen? Na kérem szépen! Ugye a kiválasztási szempontja is megvolt, mágnes kapcsoló is megvolt, vezérlő áramkörei. A vezérlő áramkörei több fajta lehet, ha lehet törpefeszültségű, kisfeszültségű, 230 vagy 380-as. Sőt, mi több egyenfeszültségen is működtethető, mert a felvonóknál előszeretettel használnak egyenfeszültség, működtető feszültséget. Ez minket nem érdekel, annyiban érdekel, hogy a működtető áramkör, a fő áramkörkör teljesen függetlenül kell elkészíteni. Ma már ugyan nem szórakoznak vele, behutalozzák, de ugye arra és úgynevezett télhutalozással csinálják, főraknak egy csatornát, azt minden kapcsoló belemennek. Csak ugye arra kell figyelni, hogy a fő áramkörrel nem menjen együtt a működtető. Miért? Bármilyen hiba esetén a fő áramkörben, mert csak ott keletkezhetni, akkor egy nagy áramok folynak, melegedés, égés történik, akkor a vezérlő áramkörre kívül föl, a törpe feszültségre szerszámgépnek a vezérlése, akkor ezt egy gályos 380 fog érezni, mondjuk valamelyik kapcsoló karon, igen szarul érzi magát. Jó? Tehát ez általában. De nagyon sok helyen ugye a működtető feszültséget úgy próbálják megoldani, hogy törpe feszültségű legyen, pláne ahol ember dolgozik a géppel. Na kérem szépen! Ugye a húzalozásnál, ugye melyik a vezérlángolat tervek, húzalozásnál mindig a szabványos színeket használjuk, vezérlésnél nem érdekes, kivéve a 230-as. Ha vagy 380-as, ha 380-as csak feketével lehet húzalozni, ha a 230-as a kéket és a feketét kell alkalmazni, a törpe feszültségű teljesen mindenkül milyen színt használnak. Most ugye az új technológiában, mivel a törpe feszültség lehet, szel, ez annyit jelent, hogy a törpe feszültségét is lehet oldani, pontosabban földelik, hanem biztonsági transformátort alkalmaznak, a vezető 24-et a testen keresztül cipelik. Ugye, hogy van egy... Ugye van, amikor külön generátorokkal, külön, amikor biztonsági trafonok, de erről most mi nem beszélünk, tehát ott is kell tartani az ilyenket. No, kérem szépen! Következik. Egy és háromfajos transformátor terhelési, üresjárási üzemállapotának vizsgálata. Teljesen mindegy, milyen transformátor rajzolok fel, egy vagy három fázis nyilvánvalóan, három fázis kapom, mind a három fázis kell terhelni, egy fázis egyet. Ezért én most egy egyfázisú transformátort rajzolok fel. Ugye itt van egy transformátorom, elmérnem az üres járást. Van egy ampermérőm, van egy voltmérőm, és nem ért vagyok, ide beteszek egy wattmérőt is. Beteszem egy wattmérőt. Ide beteszek egy voltmérőt, semmi más. Üres járás. Miért üres járás? Mert a primér oldal a feszültséget kapcsol, szekunder kapcsolat visszahagyom, és megmérem akkor a feszültséget, mert ebből számolom az áttételt. Ilyenkor marha kevés áramot tesz fel a transformátor, a réz és vasvesztesége. A rézvesztesége a tekersnek az ellenállása, a vasvesztesége meg a mágnesedzése szükséges villamos energia, igen kicsi áramot tesz fel. Ugye itt akkor látom a következőt, ha ezt háromfázissal csinálom, akkor ugyanígy háromfázisba kell, csak a háromfázisi teljesítménymérőt akkor nullához kell bekötni, világos? Háromfázisú esetén viszont beteszek egy ampermérőt, és ide beteszek egy terhelést, egy RT-t, amit változtatok. Még nagyon pusztusos akarok lenni, beteszek egy voltmérőt is. Ugye az RT-t meddig változtatom, míg az üzemi áramot nem mérem. Tehát az, hogy a terhelés, szekunderre egy terhelő ellenállást kapcsolok, és a terhelő ellenállás értékét addig változtatom, míg az üzemi áramot le nem olvasom, akkor leolvasom az összes paraméteremet, és már is megnéztem a transformátornak a adatát. Következik a ki. Ismertesse a Kirchhoff első és második törvényét, mutassa be a Winston-Hind jellemzőt. Kirchhoff egyes törvény, a csomóponti törvény, amely kimondja, hogy a csomópontba befolyó vagy a csomópontból elfolyó áramok összege megegyezik, tehát így a szumma egyenlő zéro. A második törvénye a Urok törvény, bocsánat, most visszatérünk az előzőre, gyorsan haladok, kollega úr, nehogy kiakadjon, fölrajzoltunk egy párhuzamos ellenállást, párhuzamos ellenállások egyik vége csomópontba volt kötve, fölrajzolom még egyszer, felhőletődítem már. Csak ugye ezt már elektromból eltolták, én itt ebben nem akarok majmolni, mert ez sokáig van. Tehát ez egy csomópont, mert valójában, ha ezt egybehúzom, tehát itt folyik egy I1 áram, itt folyik egy I1, I2, I1, I2, I3, és itt folyik az I összes. Tehát azt mondjuk, hogy a csomópontban befolyó és a csomópontból elfolyó áramok összessége I összes egyenlő, I1 plusz I2 plusz I3, ebből mivel ezek ellentétes értelek, szumma I egyenlő 0. Jön a soros ellenálláshoz. Ugye itt azt tudom felírni, hogy az U állandó, mert ugyanazt kapja meg mindegyik ellenállás. Itt van R1 ellenállás, R2, R3 ellenállás, itt viszont egy áramunk van, tehát azt mondjuk, hogy I állandó, viszont a U kapos feszültség egyenlő U1 plusz U2 plusz U3, vagy ide is írhatjuk, hogy summa u egyenlő 0. Ezt úgy hívjuk, hogy a csomóponti törvény, ezt pedig úgy hívjuk, hogy a hurok törvény.
A kettes a hurok?
Kettes a hurok, kettes, egyes a csomó. Bármely zárt áramkörben a feszültségesések összege egyenlő a kapocs feszültséggel. Ugye azt írtam oda föl, hogy U kapocs feszültség egyenlő U1 plusz U2 plusz U3. Hát a sorba kötött fogyasztókat, hogy ezt tudjuk, karácsonyfa izzó, 14 voltos izzó, fölköszött 12-t, azt már helyrehajtott 16-ot, van azt tudja menni, csak akkor 2-20 lesz a rövidehez, nem így neki. Hát összeadódnak. Vintohi, ismeretlen ellenállás meghatározására szóltál. Na kérem szépen, azt mondja, így néz ki a Winston híd, azért ismeretlen, mert ide egy LX ellenállást veteszek, és akkor addig változtatható ellenállásomat, amíg a galvanométer 0-t nem mutat, azért galvanométer, mert egy középállású állandó mágnesi műszer, ha túlmentem jobbra tér ki, tehát amikor a híd kiegyenlített állapotban, akkor középen nullán a hídban nem folyik áram, és így le tudom olvasni, mert az be van skálázva. Átmegyünk a méretelemben, mutatok egy ilyen galvanométert, már is tudják, hogy hogy néz ki. Ez a Winston-hídszer. Következik a D. Sorolja fel az egyéni egészségvédelem, villamosiparban alkalmazott eszközeit. Egyéni. Volt. Tehát, ugye, először a kéziszerszámokkal beszélünk, mert a kéziszerszámoknak szigetelése. Véső, nem lehet rozsdás, kalapács, ég benne. Mi van még? Fangl és pakli nyér, ne csúszkáljon, becsikli a kezünket, meg ilyenek. Stimmel? Nagy terület. Csupaszolok is. Fogba legyen, nehogy belenyúlok a társára, azt szétadom az ugyan, mert úgy négyszögletes lesz. Hát ez nevetségesen hazdik. Uram, munkavédelem a legteljesebb buli. Már ahogy a múltkor is mondtam, eddig nem foglalkoztak a vállalkozóval, 2000-ről a vállalkozott mindenki 2000-re. Bement, megkapta adókot fizetni, aztán eljött az az időszak, nos, a 2 éve, na most a munkavédelmi felügyelőség, tűzoltóság, mindenki megy. Szólja a lóvét, ma haver nem foglalkozott vele. Ez egy komoly buli most. Oda mennek a munkahelyre, na, megnézzük a villanyszerelőket. Nincs rajt védőkakancs, edzőcipőben steppel. Hát így van, tudom. Edzőcipő nem munkacipő. Lána a villanyszerelőnek, szeg nélküli, gumitalpú, szigetelt bakancsának kell lenni. Még akkor is, ha végig. Ez a szemétség benne, mert az védőbakancs. Ha szépen a rongyolódva a védőbakancs, az azonnak ki kell cserélni. Kit kapnak meg, aki ott foglalkoztatja. Manust is, a manusnak nem szabad a munkává állni, ők kezdődik. Ha nincsenek megfelelő körülmények biztosítva, én nem vehetem fel a munkát. Ha fölvetem, akkor magamra vállalta vannak az ódiumát, hogy engem is megbüntetnek. Ez egy kurva dolog áll a törvényben. Nem csak, akkor mind a kettőtől levetik a sápot. Ura, ez baromira. Most létrázik, akkor létre az a vállalkozóért, de maga még nem fel arra létrál, el van törve, azt össze van drogta, tekerve a fokat. Ura, ezek millióra kimegy az ember, gondolok is jártak a világ, látják. Nem életél le, átkötöm két az ön, aztán azt mondja, fölmegyek. Vagy a szélvéd állokat, ott meg föl, ugye nem a közepén. Fölső fokon áll, de a második fokon eltörve. Onnantól már nem hallhatsz a tanmester szám. Millió, millió ilyen dolog van. És ugye ezeket most el kell dobálni jönni esetleg, hogy na, hát nem úgy csinálj.
Nálunk az egyik különfelől a múltkor lehajolt, a kés a térdén volt egy zseb, abba volt beletérve, hogy kifele jár, lehajolt, passzáról belenyúlt, megvágta a kezét. Na, bevitték a kórházba, minden elrendezték, semmi komoly. Egy év múlva is még a munkaügyi felügyelőséggel levelettünk, olyanokat küldtek, hogy küldjük el a munkáltató, amikor átadta a kést, arról készült bizonylatot, jegyzőkönyvet, hát hogy átadta a
kést. Jó példányos jegyzőkönyvet kell kiállítani. Például most én öt most, ahogy jönne dolgozni, jönne és véletlenül baleset élni, nekem egy 8 például sérdőkönyv. Önnek kell egy, nekem kell egy, és a munkai felelősségnek kell küldeni. Ez komoly. Ura, itt. És bocsánat, ezt akár viszik. Ötre vonatkozik a munkába menet, és a munkába jövet, az mi munkahelyi
baleset. A legrövidebb úton
történt. Legrövidebb, hát nem úgy, hogy Stockholmon keresztül. Gyuri, már erre gondoltam, ha visszatolom, de
állam. Tényleg, nem megy a kocsmába a munkahelyre, mert nem számít munkahelyesetnek, csak hogyha hazamegy egyről. Nem,
miért
itt
azt meg? Uram, nagyon érdekes dolog. Itt az iskolában, iskolanak. Nem, iskolanak.